örülök, hogy megérkeztem Debrecenből. Szerintem a fiatalok is megjöhettek, mert néhány csomag már eltűnt. Remélem, hogy ők vitték el és nem illetéktelenek. Áldott három napunk volt együtt, péntek, este, szombat, egész nap, illetve a mai délelőtti alkalom. Én keveset voltam a konferencián, tegnap volt egy temetést, amivel találkoztunk, de a fiatalok jól érezték magukat, és Istenünk gazdag áldása kísérte ezt a hétvégét. Két héttel ezelőtt ígértem, hogy múlt héten fogok a gazdag ifjúról tanítani, befejezve a két héttel ezelőtti témát. Tavaly, vagy múlt héten beteg voltam, és most tudjuk csak folytatni. Nyissuk ki a Máté leírása szerinti igét. Máté evangéliuma 19. része, 16-os verstől fogom fennállva olvasni a gazdag ifjúnak a történetét. Tehát Máté evangéliuma 19. rész, 16. verstől fogom olvasni. Oda ment hozzá valaki, és ezt kérdezte. Mester, mi jót tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő így válaszolt neki. Miért kérdezel engem a jóról? Csak egy van, aki jó. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Az megkérdezte, melyeket? Jézus így felelt. Ezeket ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, tiszteld apádat és anyádat, és szeress fele barátodat, mint magadat. Az ifjú erre ezt mondta. Ezt mind megtartottam. Mi fogyatkozásom van még bennem? Jézus így válaszolt neki. Ha tökéletes akarsz lenni, menj el, add el a vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. Aztán jöjj és kövess engem. Amikor hallotta az ifjú ezt a beszédet, szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus pedig ezt mondta tanítványainak. Bizony mondom néktek, hogy gazdag ember nehezen megy majd be a mennyek országába. Sőt, azt is mondom nektek, könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Amikor meghallották ezt a tanítványok, nagyon megdöbbentek, és így szóltak. Akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta nekik. Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Tehát két héttel ezelőtt az irgalmas samaritánusnak a példázatát vettük, de nem magát a példázatot, hanem azt a beszélgetést, ami elhangzott a farizeus, illetve Jézus között. Csak hogy egy picit felelevenítsem a két héttel ezelőtti gondolatokat, hogy kapcsolódjak a maihoz. Ugye akkor volt egy farizeusunk, aki Jézust megállítja, és elkezdi őt arról faggatni, hogy még a legfontosabb törvény a törvények közül. Mi az a királyi törvény, így is szokták ezt mondani, amit ha valaki megtart, akkor így igazából egy kóser férfi, egy kóser szeméről van szó, a szó szorosan értelmében, mert ő szeretne zsidóbb lenni a zsidóktól, szeretne farizeusobb lenni a farizeusoktól. És Jézus visszakérdezi, és azt mondja, hogy még mi van megírva a törvényben. Tehát Jézus nem mondja meg a választ, viszont isteni voltából fakadóan tudja, hogy mire kell rábökni, rámutatni, hogy az a farizeus elkezdje idézni a Bibliát, hogy ő mondja ki a saját szavaival, hogy melyik a királyi törvény. És érdekes, a farizeus nagyon jól eltalálta Jézusnak a gondolatát. Azt mondja, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. És Jézus ugye megdicséri, hogy jól feleltél, helyes a te válaszod. És ugye múltkor arról beszéltük, hogy a farizeus nem köszönő meg Jézustól ezt a helyreigazítást, hanem elkezd tovább menni, hogy ki is az én fele barátom, vagy hogyan kell őt pontosan szeretni? Jézus mond már meg egészen konkrétan, itt inkább azt látjuk, hogy okokat keres arra, hogy ne szeressen, vagy kivételeket keres arra, hogy ne kelljen szeretni a fele barátját, vagy nehogy már az utcán élő, vagy a vele szemben jövő, vagy éppen a munkatársa, vagy a szomszédja legyen az ő fele barátja. És Jézus elmondja a samaritánus példázatát, ami nem egy történet, hanem egy példázat, egy tanmese, és ebből megérti a hallgatóság, hogy Jézus, illetve Isten mit gondol arról, hogy ki a fele barátuk, és hogyan kell szeretni. A mai történetünk nagyon, de nagyon egy kaptafára íródik a samaritánus példázatával kapcsolatosan, ugyanis ugyanaz a helyzet. Jézus az állandó szereplő, akitől kérdéseket, akihez kérdéseket intéznek, és Jézus ugyanazzal a vehemenciával és ugyanazzal a reakcióval válaszol, ahogyan tőle kérdeznek. Nem azt mondja, hogy hát már volt ilyen a praxisomban, ott azt a kérdést tettem fel, ha jól emlékszem, hogy melyik a királyi törvény, melyik a legfontosabb parancsolat. Ha ezt el tudod nekem mondani, akkor ez a beszélgetés le is van zárva. Hanem a gazdag ifjúhoz alkalmazkodik Jézus, és a neki megfelelő szinten, a neki megfelelő szókincsel, szavakkal kezdi el ugyanazt a kérdést másféleképpen, de mégis ugyanúgy megválaszolni. Nézzük a farizeust. A farizeus valószínűleg egy idősebb férfi lehetett, 45-50 év körül biztos, hogy lehetett, amikor ezt a kérdést felteszi. Egy középkorú férfi, én még nem vagyok annyi, nem tudom, de ahogy látom a középkorú férfiakat, már nem annyira önzőek, mint egy 30 éves fiatalember, én annyi vagyok. Hadd mondjam, hogy miért önző egy 30 éves fiatalember, karriert akar, vagyont akar, egzisztenciát akar teremteni, ezért az én, az egója fontosabb, mint a mások felé való szolgálata. Láttam az édesapámat, aki már ezeket megszerezte, és nagyon kevés pénzből meg lehet ugye élni, mert nem kell gyűjteni olyan dolgokra, ami még nincsen meg. Ezért le tud mondani jobban dolgokról, vagy rájött dolgokra, hogy nem az a fontos, amiért a fiatalok annak idején még ő is amiért küzdött, hanem más dolgok fontosabbak, de ezt 30 évesen honnan tudja az ember, ki kell próbálni, hogy mi a fontos. Tehát Jézus a farizeusról arról beszél, hogy te szeresd az Urat, sőt, szeresd az embertársaidat, viszont ezzel a fiatal emberrel arról beszél, ami egy fiatal embernek a kísértései lehetnek. Na, melyek ezek? A kérdésnek a gyökere ugyanaz, de mégis másképp alakul a beszélgetés. Egy fiatal embertől nagyon jogos az a kérdés, hogy mit kell nekem cselekedni. Ha ismerjük a férfiaknak a gondolkodását, az egyéniségét a férfiaknak, akkor ők ilyen célorientáltak. Van egy probléma, oldjuk meg, megoldjuk a problémát, jó csávók vagyunk és mehetünk tovább. A nők másképp gondolkodnak, másképp élik meg ugyanazokat a helyzeteket. A férfiak ugye meg akarjuk oldani. Nagyon is egy férfias kérdés. Mester, mi jót kell nekem cselekedni? Adj nekem egy programot, egy projektet, adjál nekem egy feladatot, egy problémát, én fiatal vagyok, gazdag vagyok, szakember vagyok, megoldom. És Jézus azt mondja, hogy jó, akkor adok én neked munkát. És olyan munkát ad Jézus ennek a fiatalembernek, amit lehetetlenség egy fiatalembernek megtartani. Azt mondja neki Jézus, hogy ne őj, mondd ezt egy olyan embernek, aki szeretne érvényesülni az életben. Lehet, hogy itt nem egy gyilkosságról beszél Jézus, de arról a könyöklésről, vagy a másiknak a kifúrása a munkahelyen, az is egy ölés, mert ha valakinek elveszük az állását, hogy nincsen bevétele, és igenis el tud szegényedni. Vagy mi lehet még ölés? Ölés lehet például az, amikor autókkal közlekedünk. Németországban kimondták, hogy az autó egyenlő fegyver, mert Németországban rengeteg gyilkosság történik személyautóval. Vagy azért, mert valaki be van drogozva, vagy ittas állapotban vezet, és megüli az utasait, vagy a vele szembe közlekedőket, vagy saját magát sodorja bajba a gyorshajtással, a figyelmetlenséggel. Hogyan éljük meg a közlekedésünket? Ne öljünk! Emlékszem, mikor fiatalok voltunk, és görkorcsiáztunk, a reflexeinket azzal fejlesztettük, hogy a debreceni piac utcán a normálisan közlekedő gyalogosok között óriási sebességgel közlekedtünk, és aki nem találta el gyalogost, annak jó volt a reflexe. Aki elütött bárkit, az kiesett a játékból. Na most gondoljunk abba bele, ha valaki nincs arra felkészülve, hogy egy 30 km per órával közlekedő görkorcsolyás, aki térvédő bukósisakkal el van látva, tehát mi se úgy megyünk ki a dobótérre, hogy ilyen őrültek jönnek velünk szembe, igaz? Tehát milyen veszélybe sodorhat egy fiatal ember, egy fiatal férfi, egy fiú másokat, azért, mert ők vagány gyerekek. Na hát több bűnömet nem mesélem el, hogy miket csináltam, de igenis, ha visszagondolok, ige kapcsán akkor azt mondom, hogy Jézus sokszor mondta nekem, hogy ne ölj, de én ezt úgy értettem, hogy késsel, fegyverrel, gyilkosságot nem követek el, de ez is kimeríti az ölés kategóriáját, hogy embereket életveszélyes állapotba hozok. Hát én sok angyalt legyilkoltam, amikor fiatal voltam és elkezdtem autót vezetni. Csoda, hogy emberek tucatjai élnek. Isten kegyelméből volt egy autóbalesetem, neki mentem a volt történelem tanáromnak, nem örült neki, annyira én sem. Az egy jó intése volt az Úrnak, hogy ez nem jó, ahogy te csinálod. Ha nézzük a másik igét. Azt mondja, hogy ne paráználkodj. Hát aki látott már fiatal embert, és ez hívőkre, nem hívőkre egyaránt igaz, igenis ez a bűn megkörnyékezi a fiatal embereket. Egyik fiú sem annyira szent, bár most nincsenek itt a fiatal lányok, most jönnek haza a konferenciáról, tehát hogy a hívő fiúknak nem az az első szent gondolata, hogy ő a gyerekeim anyja, hanem egyel hamarabbi gondolatok szoktak eszünkbe jutni annak idején. Aztán nagyon nagy élmény tud az lenni, amikor megérkezünk egy ifjúsági táborba, és találnak egy lyukat a falon. Női férfi zuhanyzó. És hogy örülnek, hogy van egy lyuk a falon. Mondom, ennek nem fogtok örülni, mert betömjük mindjárt valamivel. Tehát ezek a gondolatok megkísértik a fiatal baptista hívő férfiakat is. És ha Jézushoz oda megy valaki, hogy mit kell nekem csinálni, hogy én jó hívő legyek, akkor Jézus annyit mond, hogy a nagyon szép baptista lányok között ne paráználkodjál. Ezt nehéz megállni. Mert hogyha lenne egy ilyen kövezési bajnokság, hogy kövezzük meg a bűnös asszonyt, akkor lehet, hogy egyik baptista fiú sem dobna rá követ. Főleg, ha Jézus mondaná, hogy az vesse rá az első követ, aki ettől a bűntől mentes. Na ugyanez lányokra is igaz, de itt most ifjú gazdagról van szó. Fiatalkori bűnök. Ne lopj! Mit lehet lopni? Lehet lopni vizsgajegyet, ugye? Ülünk ott az egyetemen, nem tanultunk, az Úr nem segít, már miért segítse, nem tanultunk, mit áldjon meg, de mellettünk ül a legokosabb gyerek. Ellopjuk az ő tudását, és a mi vizsgaérdemünk nem az én vizsgaérdemem, nem a miénk, hanem a mellettünk ülvé. Lehet lopni szellemi terméket is. Persze mi balatonszeletet, meg aranyat, meg ilyen drága dolgokat nem lopunk, de ez is egyfajta lopás. Vagy vannak ezek a nagy botrányok, hogy ez lehet, hogy máshol is megvan, csak politikusnál érdekes, hogy valaki a szakdolgozatot vagy a doktorit ellopja a másiktól. Ugye nem tünteti fel, hogy honnan idéz. Tehát szellemi terméknek a lopása is lopás. És ez miért a fiatal embereknek a kísértése? Mert érvényesülni kell, le kell diplomázni, állást kell keresni. Van egy ismerősöm, aki programozóként dolgozik, és az egyik állására úgy vették fel, hogy ő hazudott. Megkérdezték tőle, hogy tud-e ilyen meg ilyen programot készíteni, és mondta, hogy igen, tudok. Jó, hétfőn kezd, ez volt csütörtökön. És gőze nem volt arról a programozási nyelvről, de egy zseniről van szó, csütörtökön nekiült, hétfőn kitanulta azt a programozási nyelvet. Nem tudom, hogy ez mennyire etikus, vagy bízott az ő szellemi képességébe, hogy átolvas egy 5000 oldalas könyvet, és megtanulja Jávát programozni. Előtte nem is hallott róla. Mondjuk ez 15 évvel ezelőtt volt, akkor nem volt annyira elterjedve az a program nyelv. Tehát sok olyan dolog van, amit el lehet lopni, amit el lehet hazudni azért, hogy boldoguljon az ifjú ember. Nem akarom a gazdagok ellen fordítani a véleményünket, a közvéleményt, de van egy ilyen általános megbélyegzése a gazdag embereknek, a jómódban élő embereknek, biztos loptak, csaltak, hazudtak. Azért van nekük sok pénzük. Emlékszem egy Frey Tamás műsorra, egy nagyon gazdag magyar hajógyárossal beszélgetett, ő Amerikában él, és azt mondta az úriember, aki egy hajógyárat üzemeltet, hogy az első 10 millióról ne kérdezzen Frey Tamás, a többiről szívesen beszélek. És az lement az M1-esen annak idején. őszintén megmondta, az első 10 millió dolláron ne kérdezzél. Ezekből a műsorokból, vagy filmekből, vagy nem tudom milyen okokból kialakul a gazdagokkal szemben egy rossz sztereotípia, hogy az ő gazdagságuk valószínű nem tiszta forrásból ered. Abba bele se gondol valaki, hogy öröklött, vagy tényleg egy jó vállalkozást csinált, és meggazdagodott belőle. Hajlamosak vagyunk egyből rosszat gondolni. De Jézus nem feltételez rosszat bárkiről is, csak sejti, ismeri azoknak a fiatal, nem gazdagoknak, vagy akár gazdag embereknek a szívét, akiknek ez nem elég. Akik többre vágynak. Van, akinek van 600 000 forint bevétele havonta, de hónapról hónapra él, mert olyan kiadásai vannak, amit nem bír ebből az óriási jövedelemből fedezni. És több fizetésre vágyik. Van, aki meg a tizedéből kell, hogy megéljen havonta. Vagy picivel több, mint a tizedéből. És azt mondja, hogy én most egy ilyen helyzetben vagyok, én ezzel kell, hogy megelégedjek, és nem akarom, hogy az anyagiak elvegyék a kezemet az élettől, illetve a jó dolgoktól, amik történnek velem egyébként az életben. És lehet, hogy egy szegényebb ember, vagy egy átlagkeresettel bíró ember boldogabb, elégedettebb, nem azért, mert a szegénység boldogít, vagy a gazdagság boldogít, és akkor nekünk szegényeknek szomorúnak kell lenni, hanem mert van egy elégedettségi szintje, és ebből fakad az ő öröme, boldogsága, jókedve, és a humora, meg bármi, ami ebből fakadhat. Aki gazdag, de nem tudja azt élvezni, mert többre vágyik, az állandóan azon van, hogy hogyan lehet lopni, csalni, hazudni, hogy még többje legyen. Volt egy ügyfelem, ott állt neki egy 5 millió forintos Harley Davidson a garázsba, porosodott. Volt benne 100 kilométer. Az bicikliből is kevés, 100 kilométeres távot ment vele. Akkor a hátsó kerben állt egy jacht az utánfutón, van neki 20 autója, jó fényezéssel foglalkozik, ilyen autókkal foglalkozik, a fele azért van ott, mert nem fizették ki az ügyfelei, tehát így lefoglalta őket kvázi, de nem régi trabantok álltak az udvarán, hanem nagyon drága, nagyértékű autók. A házának a tetején van egy úszómelence, és nagyon sok olyan dolog van, amivel most nem akarom a testvéreket untatni. És kérdeztem, hogy te mikor napozol a házad tetején, mikor úszol a melencédben, mikor motorozol ezzel a drága motorral, mikor mész ki a Balatonra a jachtoddal. Azt mondja, Dani, én nem érek rá, nekem dolgozni kell. Mondom, miért kell neked dolgozni? Hát megvehetnéd egész Hajdunánást a zseppénzedből, mert ott él egyébként. Ja, és van egy saját rally csapata, amit ő fizet zsebből. Egy hétvége 1 millió forint. Tehát ezt így kell számolni, egy ilyen rally bajnokságot. És ez nem az átlag napi kiadásai, költségei. És azt mondja, én nem érek rá, mert dolgoznom kell, mert a feleségem most bundát akar. Tudod, mennyi egy bunda? Hát mondom, mit tudom én, ha nem veszek én bundát, főleg anyámnak, mert akkor még nem volt senkim. Hát mondom, az apu dolga, de anyám nem vágyik ilyenekre. Nem tudom, mennyi egy bunda, azt mondja, sok. Nem tudom, mennyi egy bunda, nem mondta el, csak azt mondta, hogy sok pénzbe kerül. Sosem elég, és az óriási bevétel nem elégíti ki őket. És az ilyen típusú ember teszi fel azt a kérdést, hogy Jézus, mit kell nekem még tenni? A vállalkozásomat hol bővítsem, hogy téged tudjalak szolgálni, hogy neked tudjak áldozni? Mit kell nekem még tenni a családban még többet, hogy előtted kedves legyek? Mert az ilyen ember egy megfelelési kényszer alatt él. Aki karrierista, aki célokat követ, és nem a célkövetése a baj, sőt, nagyon jó célokat kitűzni és azokat elérni. Az a baj, amikor értelmetlen célok után mennek emberek. Sose felejtem el, egyszer a Melát Attila tanított ifjúságban bennünket arról, hogy az embert jellemzi az, hogy egy kategóriával magasabbra szeretne kerülni. És akkor végre eléri azt a szintet, hogy tud venni egy olyan ruhát, egy olyan házat, vagy eszközöket, ami azt a kategóriát szimbolizálja, de már nem lesz neki pénze azt fenntartani. Nem lesz neki pénze úgy szórakozni, ahogy az a másik szint tud szórakozni, mert van rá kerete. Miért vágyunk olyan dolgokra, amit nem tudunk megcselekedni? És akkor menjünk most a kérdés gyökeréhez. Miért akarunk olyan jók lenni az Úr előtt, amilyenek mi nem tudunk lenni? Miért akarunk olyan jó hívők lenni, ami nem fakad belőlünk. Nem azt akarom mondani, mielőtt félreértene bárki is, hogy a szentségre való törekvés az egy rossz viselkedésforma. Nem azt akarom mondani, hogy a jó cselekedeteknek a megélése az egy rossz dolog. De amikor olyan célt tűzünk ki, amit hát nem az, hogy nem tudnánk elérni, csak nem akarunk, akkor az egy hiába valóság. És Jézusnak akkor az a válasza, hogy jó, akkor éld meg, és akkor jó leszel, sőt, tökéletes leszel. Én akkor el foglak fogadni. És ekkor mondja Jézus azt a dolgot, amit néhányan félreértenek a kereszténységgel kapcsolatosan, hogy add el mindenedet, oszd szét a szegényeknek, és akkor üdvözülsz. Hát erre az igére alapozva sokan kérnek hívőktől, hát te hívő vagy neked Jézus, megmondta, adjál. És akkor mit mondunk? Hát mi nem akarunk üdvözölni, tehát nem adunk. Ez így defektes lenne, de azt mondhatjuk, hogy az üdvösségem nem abból fakad, hogy én neked adok, vagy nem adok. Az üdvösségem abból fakad, hogy én rajtad akarok segíteni. Mert lehet, hogy én téged megetetlek, és téged felruházlak, vagy elviszlek az orvoshoz, és beadom neked ezt az oltást, amire szükséged van. De ezzel azt érem el, hogy elvonom a figyelmedet az üdvösségről. Mert hányan és hányan mondják el, akik az utcafronton vannak ebben a misszióban, és hajléktalan emberek felé szolgálnak, hogy oda mennek egy hajléktalan emberhez, hogy beszélnek róla neki Jézusról, és azt mondja, hogy ott a másik lépcsőn, ott egy gazemberebb valaki ül, neki mondjátok az üdvösségről szóló beszédet. Én nem vagyok annyira rossz ember, mint ő. Azt hinni az ember, hogy őket könnyű elérni. Érted, hogy nem a pénzről szól a gazdag ifjú története? Csak szegénységre senki nem vágyik, hogy olyan jó lenne a Blahán ülni az aluljáróba, ott a húzatba. Nem? Hát ezért nem egy kódusról szóló történet ez a tanítás, hanem egy gazdag emberről. Sőt, egy fiatal gazdag emberről, aki a kora ellenére nagy eredményeket ért el. Néha látunk embereket nagyon komoly eszközökkel, nagyon drága autókkal, nagyon drága házakban élve. Talán még arra is van bátorságuk, kiteszik azt a táblát a rendszámtábla fölé, hogy apámé oszt. Egy ilyen irónia, hogy engem nem érdekel, hogy ti irigykedtek rám, ezt nem én termeltem ki, ezt a szüleim vették nekem. Vagy van a másik ember, aki szintén olyan kategóriájú dolgokat elér, de ő valóban megdolgozott érte, és látja benne az értéket. És Jézus ezt akarja elkerülni a hívő emberekkel, a Krisztus követőkkel, hogy ne azt mondjuk, hogy mi azért vagyunk igazak, mert mi megdolgoztunk azért, hogy igazak legyünk. Gondolj abba bele, gondolj az édesapádra. Mivel tudnád őt meggyőzni, hogy vegyen neked egy új autót, amikor te 19 éves vagy, vagy 20 éves vagy? Hát valami teljesítményt le kell adni, hogy édesapád, tegyük fel, sok pénze van, vesz neked egy autót, amit a te korosztályod nem tud magának megvenni, sőt, az édesapád korosztálya se tudja azt az autót megvenni. Hát vagy jól kell tudni hisztizni, vagy zsarolni, vagy valaki tényleg olyan helyzetben van, és nem a szíveket akarom fájdítani, egy gazdag kanadai magyar testvér mondta, hogy tudom, Amerika más dolgok történnek ott, mint itt Európában, hogy a fiam elvégezte a középiskolát, tehát leérettségizett, és kapott egy 7-es BMW-t. Mert nem akartam neki nagyobb autót venni, mert az osztálytársainak a szülei gazdagabbak, de ezzel már nem szégyenkeztünk. Akkor ezt apukám hallotta az ő barátjától, akkor azt mondta, hogy 7-es BMW, hát én rá sem merek nézni az utcán egy ilyen autóra, nemhogy nektek venni egyet. Hát mondtam Fatának, 3 fia van, tehát hogy ezt így számolja. Értjük testvérek, hogy valaki szeretetből tudja adni a nagy ajándékot a gyermekének. Valaki meg azért adja, mert a gyereke kihisztizi, kierőszakolja, kizsarolja a szüleiből. A kegyelmet kierőszakolni akarjuk az Istenből? Megérdemelni akarjuk a kegyelmet? Vagy elfogadjuk azt a gazdagságot, amit nem lehet pénzben vagy eszközökben kifejezni, hogy mihez hasonlít? Teljesen más a megajándékozott gyermeknek a szellemisége, a beáltottsága, mint annak a gyermeknek, aki ugyanazt az ajándékot erőszakkal, indulattal, vagy éppen jó cselekedetekkel megkapta a szüleitől. Mert aki ajándékba kapta, csak azért, mert ő a gyermek, ő hálás azért az ajándékért. És hogyha nagyon becsületes, azt a rendszámot teszi ki, hogy ajándékba kaptam, nem tehetek róla. Nem utasíthatom vissza. Attól még az irigyei megölnék őt, de ez egy becsületes rendszámtábla lenne ott a hátsó szélvédőn. Vannak ilyen kiegészítő rendszámtáblák, erről beszélek, ilyen vásárokon lehet ilyeneket kapni, biztos látunk már ilyet a forgalommal, vagy a boltban. Ezen emberek üzennek, akik a kocsikban ülnek, hogy hogyan állnak ők az anyagiakhoz. És a gyülekezetben neked milyen rendszámtáblád van? Azt mondod, hogy évek óta te gyülekezetbe járó, hívő ember vagy, és te érdemled a kegyelmet. A szolgálatod miatt, a szüleid hite miatt. Hát van a Mózes ígébe leírva, hogy Isten megáldja őket harmad, negyed íziglen. Hát mi olyan menő baptisták vagyunk egészen a kornyáig visszavezetve, hogy mi ezért vagyunk a nagy kegyelem alatt. Hallottam ilyen beszélet is, és félig meddig igaz is, hogy a hívő szülők, nagyszülők, dédszülők imádsága és Isten iránti hűségből fakadó áldásokat örökölnek és élvezik azt. De ez is kegyelem, nem pedig dicsekvésre való ok. Lehet ezt tényként is közölni, meg dicsekedve. És a gazdag ifjúnak azt mondja Jézus, hogy ha tökéletes akarsz lenni, akkor add el mindenedet. Ez egy rossz törekvés, testvérek, hogy tökéletesek, szentek akarunk lenni. Én úgy gondolom, hogy nem. De menjen vissza a szemünk az előző sorokra. A 20. verset kihagytuk, és a 21-eset. És talán így megértjük, hogy Jézus nem a szavakat ítéli el, hanem a szándékot. Jézus ugye elmondta, hogy ne lopj, ne paráznák, hogy ne ülj, ne tanúskodjál hamisan. Hányan és hányan hazudnak, ugye, hogy előbbre jussanak, vagy nem tisztelik a szüleiket, pont azért, hogy több pénzük maradjon, illetve hogy szabaduljanak az idősektől, akik akadályozzák őket az előre menetelbe. Sajnos van ilyen gondolkodás. De ez a fiatalember azt mondja, hogy ezeket az igéket, ezeket mind megtartottam. Ezen felül mit kell még nekem csinálni? Ez egy nagyon vallásos ember volt. Nagyon, de nagyon meg akart felelni az Istennek. Így akarta elérni az örök életet. És Jézus azt mondja, hogy ez egy rossz út. Neked elfogadni kell az örök életet. Nem pedig kiérdemelni, nem pedig kierőszakolni. És Jézus nem hagyja abba ezt a pofoszkodást, ezt a meccset, mert amikor ő látja, hogy ő nem érti, hanem Jézus, hogy ezt megcsináltam, hát vegyél már részre, áldjál már meg. Akkor mondja Jézus, hogy jó, látom, gazdag vagy. Igen, Jézus, gazdag vagyok. Hát áldott ember vagyok, jó zsidó vagyok, jó vállalkozó vagyok. Na, jön az áldás, jön a kegyelem. Akkor ezt add el. És itt jön az, amit úgy hívnak, hogy röggenezés, vagy CT, vagy emeri vizsgálat. Mi van belül? Mi okozza a betegséget? Mi okozza a rossz kérdéseket? A betegséget, a rossz kérdéseket az okozza, hogy itt éppen a gazdagságról van szó, de ez lehet bármi, hogy ehhez jobban tudunk kapaszkodni, mint magához, az Istenhez. Mert vannak törvények, igék, amiket szívesen megtartunk, mert a szülőket tisztelni, hát az egy becsületes, jó dolog, nemes dolog, az megy. Nem lopunk, nem ölünk, még az is megy. Nem paráználkodunk, az is megy. Nem hazudunk, hát az is megy. Jézus, mondjál még valamit, hát ezek ilyen nagyon könnyű dolgok. Add el mindenemet. De neki sok mindene volt. És ha megfigyeljük, az idős emberek közel a halálhoz inkább ajándékoznak pénzt, ajándékot, tárgyakat, mint az élete delén levő fiatalok. Itt egy autó, itt egy ház, itt egy öltöny ruha, itt van nagy mennyiségű pénz, az étkészletem, vagy bármi. Vigy, neked adom. Néha Isten tud olyat kérni tőlünk, ami a mindenünk. Pont azért, hogy rádöbbentsen bennünket arra, hogy nem tudjuk megvenni a kegyelmet. Jézus nem azt kéri, hogy amink otthon van, az holnap vaterázzuk el, álljunk ki a piacra, a szakadó esőbe, és adjunk el mindent, és aztán nem tudom, hol élnek a hajléktalanok itt tegerbe, többfele látni őket, adjuk oda a szegény embereknek. Nem ez az igen. Az az igen, hogy döbbenjünk rá arra, hogy mihez kapaszkodunk jobban, mint a kegyelemhez. Ez a fiatal ember úgy gondolkodik, mint ahogy mi gondolkodunk. Szép feleség? Hát udvarlunk, lesz szép feleség. Jó vállalkozás. Tanulunk, jó szakmát tanulunk, jó kapcsolatokat szerzünk, meggazdagszunk ebből. Ezt meg lehet csinálni. Akár a házasságot, akár a bizniszt. Vallás. Mik a szabályok? Ezek a szabályok. Ez könnyű, könnyű. Ezt amúgy is csinálom. Hát ez olyan bizarr, de hát most a vallás kedvéért megcsinálom. Hát ez is megvan. A vallás is meg lehet csinálni. És Jézus rátapint arra, ami az egészet mozgatja. Akár a családot, akár a vállalkozást, akár a vallást. Ez pedig a pénz. Földi dolgok. Fizetési eszköz. Ezt engedjük el. A kontrollt az életünk felől. Nem tudjuk kontrollálni a születésünket, a halálunkat. Nem tudjuk kontrollálni az életünk nagy részét. És nem azt jelenti, hogy sodródunk az árral, hanem azt jelenti, hogy vannak olyan események, amik rajtunk kívülálló dolgok. Azok megtörténnek, és hatással vannak ránk. Az nem mindegy, hogy mi milyen hatással vagyunk ezekre a körülményekre. És itt nem a zsebünkben, nem a bankszámlákon levő pénz a probléma, hanem hogy hogyan viszonyulunk ahhoz a dologhoz. Ez egy belső dolog, nem egy külső dolog. És azért beszél a Biblia sokat a pénzről, többet, mint az imádságról, a feltámadásról, a szentségről, mert a pénzt értjük, testvérek. Ezt már mondtam az Allianz záró alkalmon is, hogy a pénzt azt értjük. Mert ki tudjuk számolni, meg tudjuk olvasni, azzal kereskedünk, azzal fizetünk, és látjuk a mögötte levő értéket. A mi agyunk olyan, hogy dolgokba kell beszélni, hogy megértsük azt. Élményeket kell mondani, hogy megértsük azt. Mivel a szegénységre nem vágyik az ember, és Istennek nem is akarata a szegénység, ezért Isten elkezd beszélni egy gazdagságról. A tanítványok megijednek, mert azt látják, hogy lehetetlenség üdvözülni. Lehetetlenség elérni az Istent. Lehetetlenség megszentelődni. Lehetetlenség olyan dolgokat tenni, amiről Jézus beszél. Hát jó, hogy vannak páli levelek, Jánosi levelek, Péteri levelek, Jakab levele, mert ott látjuk az Új Szövetség tanítását, hogy a szentségre, a jóra, a tökéletességre való törekvés igenis egy jó dolog, egy fontos dolog, sőt, kötelesség a hívő embernek. De ezek a tanítások hozzáteszik, hogy ez a Szentlélek által történhet meg. Embernél lehetetlen, viszont Istennél lehetséges. A mi megszentelődésünk, a mi megigazulásunk, az a Szentlélek munkája. Akkor munkálkodik bennünk a Szentlélek, ha engedelmesek vagyunk. Mikor tudja a te pénzedet használni a bróker, a tőzsdén? Mikor tudja a te pénzedet használni a befektetési tanácsadó? Hogyha befizeted az ő számlájára, igaz? Amíg a pénzem nálam van, az a pénz nem fog kamatozni a tőzsdén, nem fog kamatozni a befektetésben, nem fog nyereséget hozni annak a vállalkozásnak, ahova én befizethetnék nyereség reményében. Ilyen az Isten országa is, amíg nem fektetjük be az életünket Krisztusba, nem fog az nekünk kamatokat hozni. Olvassuk, hogy teremünk gyümölcsöket, de hogy? Hát lóg a lábunk a levegőbe, nincsen gyökerünk, nincsen talapzata a gyökerünknek, nem tudunk tápanyagot felszívni, hogy gyümölcsöt teremjünk. Nagyon nem értek én a szőlészethez, meg ilyen gyümölcsfákhoz, de ilyen öreg bácsiktól próbálok tanulni okosságokat, és néha mondanak olyan dolgokat, hogy ezt a kis gajat majd tavasszal ültesd el, így trágyázd, így locsold, és akkor ez meg ez fog történni, utána ezt kell vele csinálni, és akkor 2-3 év múlva lesz rajta egy barack. De most november van, most tedd le egy száraz, hideg helyre a pincébe, és tavaszig nem lesz neki semmi baja. Hát én elhiszem, mert az öreg mondta, biztos úgy van. amikor ez a növény, ez a fadarab, nem is növény, egy fadarab, egy vesző talajt ér, a hosszú-hosszú hideg téli hónapok és sötétség után tényleg gyökeret ereszt, elkezd megerősödni, elkezd leveleket hajtani, és tényleg néhány év után, ha jól kezeljük, jól gondozzuk, akkor megjelenik rajta az a gyümölcs, amiért én azt a gyümölcsvesszőt elkértem, vagy megvettem a faiskolába. De amíg a pincémben van, és teleltetem, vagy éppen arra vár, hogy elültessék, nem lesz rajta gyümölcs. Nem történt meg a beilleszkedés, a befektetés. Jézus azt kérdezi ma tőlünk, hogy befektettünk-e már az Isten országába. Odaadtuk azt, amink van. Ha valakinek nincs pénze, nehogy úgy menjen haza, hogy ma csak a gazdagokhoz szólt a pásztor. Ha valakinek ideje van, hát akkor neki az a pénze. Ha valakinek ereje van, akkor neki az a fizetési eszköze. Ha valakinek bölcsessége van, szaktudása van, akkor neki az a tőke, amivel ő tud nyereséget, gyümölcsöt teremni az Úrnak. Gazdagok vagyunk, testvérek. Sok mindenünk van, amire nem gondolnánk. Ha valakinek csak egy megtört, egy tönkrement, egy nagyon bűnös, nagyon szennyes élete van, azt Jézushoz kell hozni. Mert embereknél lehetetlen a megjobbulás, Istennél viszont lehetséges. És néha mi arra várunk, hogy mi megerősödjünk, hogy mi a pincében, a sötétben gyümölcsöt teremjünk, és akkor azt vigyük Jézushoz. Hát Jézushoz nem lehet akárhogy menni. De most testvér, van különbség az egy talentumos hívő és az öt talentumos hívő között. Csak annyi, hogy az egyik befektette azt, amilyen volt. De az öt és a két talentumos hívő között semmi különbség nincs. Hát forintban mérhető különbség volt, mert egyik több pénzt keresett azzal a alaptőkével, de ott Jézus nem a pénz mennyiséget díjazza, hanem azt a munkát. De kitől kapták ők azt a talentumot? Hát az Uruktól. Ami nekünk gyümölcstermés, az nem a mi gyümölcsünk. Az Krisztus szent lelkének a gyümölcse az életünkben. A fa nem hozhat gyümölcsöt víz nélkül. A fát is az Úr teremtette, meg a vizet is. Ha kilövünk a marsra, most az a divat, ugye oda mennek az emberek, meg a kutyák, meg a nem tudom miket visznek fel a marsra. Kilövünk oda egy ilyen jó borszőlőnek a tőkéjét, lenne ott a marson jó egribi kavér? Mondjuk elneveznénk azt a düllőt egernek, valami segítséget adjunk annak a szőlőveszőnek, lenne abból valami jó szőlő, jó bikavér? Neli boldoghat, hogy nem. Próbáltátok, vagy még nem, de miért nem lenne? Hát ott levegő nincsen. Vagy nem úgy, ahogy itt a földön van, és kell a szőlőnek. Tehát sok olyan dolog van, ami nem az embertől függ, hanem Isten adja a talajt, a napsütést, a dűlőnek az elhelyezkedését, a körülötte levő páratartalmat, a levegőt. Mi csak az a vékony kis szőlő tőke, vagy szőlő veszőcske vagyunk, ami igazából meghozza a termést, de nagyon sok minden kell a gyümölcs terméshez. Az Úr áldjon meg bennünket, hogy ne okoskodjunk Jézussal, mint a farizeus tette két hete, meg 2000 évvel ezelőtt is, vagy ahogy ma tette ez a gazdag ifjú, hanem lássuk be a hiányunkat, lássuk be a gyengességünket, a szegénységünket, és azt is tegyük oda, hogy az Úr kipótolhassa. Pál apostol nincs ott ezen a beszélgetésen, de megértette ennek az üzenetét, mert ő le is írja, és ugye erről is nemrégen volt tanítás, hogy ő a gyengességeivel, a bukásaival, a betegségeivel kezd el dicsekedni. Mert amikor ezeket Isten elé hozta, sőt, bevallotta az emberek előtt, Isten őt kipótolta, megáldotta, megerősítette, felemelte. És ezért mondja, hogy inkább a megpróbáltatásokkal dicsekszek, mint ami nekem úgy kisújból kirázva is megy. Az Úr adjon nekünk bölcsességet, hogy megítéljük magunkat abban, amit rosszul gondolunk az Istennel kapcsolatosan, ami helytelen Istenkép, amit nagyon jó szándékból, de nagyon rosszul teszünk, hogy ne hajtsunk olyan köröket, aminek semmi értelme nincsen. Tehát írhatunk mi az 56-os forradalomról egy matek dolgozatban, igaz? Ott a legnagyobb igyekezetünk, a legnagyobb jó szándékunk ellenére nem tudják értékelni azt az eszét. az egy másik tantárgy. És néha mi Istennél így járunk, hogy dolgozunk, csak nem jól helyen teszünk, vagy nem olyan dolgozunk, amire az Úr valóban kíváncsi, mert neki erre nincsen szüksége, nekem van erre szükségem. Tehát az életünket úgy éljük, úgy fektessük be, hogy az valódi gyümölcsöt hozzon, és amikor ezt tesszük, akkor élvezzük a hívő életet. Annak ellenére, hogy nehézségek vannak, kihívások, bűnök, problémák, bármilyen dolgok vannak, élvezzük, mert látjuk az Isten kegyelmét működni, és látjuk úgy működni, ahogy az valójában van. És nem okozunk magunknak fölösleges lelkiismeret fordulást, hogy hát ma sem imádkoztam, ma sem voltam olyan jó hívő, ahogy múlt héten kitűztem magamnak célul, hanem el tudjuk mondani, hogy Uram, látod, én elhatároztam, eldöntöttem, és nem csináltam meg. De ezt nem hagyom annyi ma. Kérem a te kegyelmedet, hogy holnap, amikor felkelek, ezt ne felejtsem el, mert én ilyen felejtős hívő vagyok. Hívő vagyok, csak nem tudom, mit higgyek. Uram, adjál nekem már egy kis eszet. Jakab azt mondja, hogy aki ilyen feledékeny és bölcsességet kér, az Úr hogy ad neki? Hébe, hóba, igaz? Most jó, hogy esik a hó, mert van hóba. Hogy ad neki az Úr? Részrehajlás nélkül készségesen ad. Hát kérjük azt, amíg nincs az Úrtól, és ő megáld minket. Amen.